Villog a tél szemefehérje, félre beszél a szél. Dombok térde közt teli sajtár, hóval habzik a tó. Mély ájulásban a föld és teremtményei. Fölfölléreznek a füvek, a fiatalka bokrok, ha déltájt erősebben süt a téli nap. Nem úgy a fák, s a komolyabb szőlőtövek. Ők álmukban is tudják, messzi még a nyújtózkodás kelés ideje. Csend van tehát a földben, és felette munkaszünet. Csak az ember izeg mozog a tájban, meg a vadak s madarak. Téblábolok én is, nézelődöm, gombát keresek az erdőn, téli fülőkét, amit olyannyira szerettél, tán mosolyogni való neve miatt. És azt gondolom, rossz ember lelke a varjú. Visel dolgait, becsmérli, károg. Késő bánat. Hadseregnyi van itt belőlük, megszállták ideiglenesen az erdőt, mezőt, utat, az országot, s ha felrepülnek, befeketítik az eget. Mielőtt félni kezdenék tőlük, eszembe ötlik egy vers, talán Kassáké. Útálatos madár, elnézem mit mivel, a fagyos lóganét csapkodja csőrivel. Az élet kedvesebb, nem az éhen halás, nyáron fi kaka, télen kalács, kalács. No, így már nem is olyan félelmetesek. Tavasszal, amikor a föld végre üzemi hőmérsékletű lesz, s tolattyúi a fűnek, szivattyúi a fának beindulnak, ártézi fénycsobog, s megtelik zölddel a világ, s lessük a gólyát, fecskét, jönnek-e már, tavasszal megszűnik a varjak rémuralma. De addig messze még. A háztetőn borogatásnyi hó. Ne sóvárogjunk, mert belefájdul a fejünk. Van itt épp elég baj főfájdítónak. S a bajt mindig, még jó dolgában is, szemmel kell tartania az embernek, nehogy szaporodjék. És most furdal a lelkiismeret. Mert Penészleken régen jártam már. Ha jól emlékszem, 1968-ban író-olvasó találkozón Vég Antallal. Írdatlan szegénységet láttunk, magára hagyott falut olyan nyomorral, amilyen csak a valóságban létezhet, a mesékben nem. Vég majd Darvas is írt erről, s az én számon is kibukott egy megrendült vers. Innen van legmesszebb az ég, rakétával sem érhető el. Ott láttam Magyarország talán utolsó földkunyhóját, amelyben egy eszelős öregember lakott. Tudod-e, milyen a földkunyhó? Áss egy fél sírgödröt, szélesebbet a szokásosnál, gallyakból rak föléje sátrat, sűrűt, s hányd rá a gödörből nyert földet. Ha módosabb vagy, sárral is tapaszthatod. Ajtaja vászonlepedő legyen, télen, ha van, nagy kabát. Így egy méterrel a föld szintje alatt élsz, félúton a halottak és élők közt. Gyökerek kúsznak majd a szobádba, s hangyák bogarak. Ősszel, tavasszal beköltözik a víz is, társbérlőnek. Nem mondom tovább, mert fáj. Fáj, mert hiába hadonáztunk. Penészleken alig változott valami. A földkunyhó helye már begyógyult, mert kihalt belőle az öregember. Épült ecsmás a faluban, csak a lélek maradt meg ős állapotában a nyomorúságnak. Isszák a Denát, a Noát, isszák a gyerekek is. Írom ezt a keserűséget, s versé tömörödik a szó. A jövőtől 100 évnyire, de el is hallgat, mert rászólok. Mert a versnél józanabb szociográfia sem segített a penészlekieknek. S ha már 100 évet hátráltunk a jövőtől, lépjünk még hátrább. Mondtam már, ugye, keveset hoz itt a föld, szélszűrte homokján kicsit áda rozs, a búza. Terem a lélek helyette nagyálmú embereket, például Besenyei Györgyöt, akinek elegáns, guánóval pitykézett testőrmundéros szobra Nyíregyháza egyik terén tűnődik a halhatatlanságról. Meg talán arról, hogy érdemes volt-e parlagi szülőföldjét, Tiszabercelt, a nyírséget odahagyva a bécsi ragyogásba emelkedni, hogy aztán 38 évesen hazakullogjon a Berettyó nádasai közé, Bihari remetének. Ne faggassuk a szobrot, mert úgy se beszél. Álljunk szóba inkább írásaival, amelyeket a cenzúra kiadni nem engedett, s amelyek miatt a volt testőrt rendőri felügyelet alá vonták. Kazinci, a széphalmi szenteskedő, aki irodalmi vezérré, inkábbis diktátorrá tolta fel magát, leszólt a Besenyei verseit, mondván, hogy az ő múzsája egy alföldi pirosposgás leányasszony, aki egy grácia körül cselédkedik, és akin az asszonytól ellopkodott ég sem áll jól. Erről még beszélünk majd a maga helyén. Most inkább hallgassuk azt, amit Besenyei György a magyarság természetéről gondol. Ezt írja. Soha a magyar természet ragadozást nem mutatott, sem magában nem viselt, kereszténységének kezdetitől fogva, minek utána magát rendes életmódjára vette. Nem kívánta szomszéd fiainak országát foglalni, és csak azon célból vélek háborúra kikelni. Verekedése majdnem mindig kénytelenségből esett. Legfőbb vágyódása az volt, hogy hazájában élhessék bátorságban, szabadságban, és azt ezen boldogságáért ellenségei ellen megoltalmazhassa. Nótája bús volt, tánca csendes, mely benne eltökélett vitézi indulatot, mértékletességet, emberséget jelentett. Szerette a magyar a magamutatást, méltóságot, de nem pomádéban és szagos vízben. Szóban, hangban sem keresett szembetűnő nagyságot, hanem valóságban. Örökké csendes tüzet viselt, és amellett állandó erőt mutatott, engedett, kegyelmezett, valahol arra kérték, és annak helyét látta. Soha a vitézi indulat emberségének megvetéséig el nem ragadta. A győzelem kegyetlenné nem tette. Ki nála igazabb, emberségesebb, vitézebb? Ha csak az vétkül nem tulajdonítatik néki, hogy koronáját, királyát mindig vérének, vagyonának vesztésével oltalmazván, törvényes szabadságát majdnem 1000 esztendeig, minden fejére rohant viszontagságainak fergetegei ellen is fenntartotta, és azzal most is él. Hanem a tekintetes, magaviseletű, nem csácsogó magyarnak is van egy igen súlyos hibája. Oly pertenger borította el a nemzetet, mondja testőrköltőnk, melynek megcsendesíthetetlenül csatázó habja az atyafiak vérében hánykolódik. Húzzák, vonják, perlik, vádolják egymást, futnak, távoznak maguktól. És most hallgassunk behúzott nyakkal. Illik-e ránk még mai magyarokra György új jellemzése? Végszavai bizony igen. A többiről meg ne essék szó ebben a passzusban.